Soha nem beszéltem másról, mint magamról. Miután belülről jött, nem igen vette észre senki. Szerencsére. Az előbb három olyan gyanús, szégyenletes, sajnálatos szót említettem, amelyek lejáratásához meglehetősen hozzájárultam, és amelyek megemlítése még holnap is elég lesz ahhoz, hogy több kollégám és követőim többsége elítéljen. Magam belül beszélni. Nem kenyerem az igazság, mint ahogyan a hazugság sem, ami végső soron egyre megy. Amolyan felfedező féle vagyok, eltökélt, rosszul felfegyverzett, vigyázatlan, aki nem hisz sem a múltjában, sem pedig a jövőjében annak a vidéknek, amelyen napról napra járható utat tör. Nem vagyok szellemi vezére senkinek, inkább utitársa mindazoknak, akik felfedező útra, kockázatos kutatásra vállalkoznak. Hálószobám ablakából a fák fölött látni lehetett az egész kikötőt. A metsző szélben, a hideg fövenyen, a csúszós ösvényeken olykor nagy gyalogtúrákat tettünk.
Egymás mellett kézenfogva haladnak. A három gyerektől eltekintve a strand egész hosszában kihalt. Elég széles, egyhangú homoksáv. A víz kék, nyugodt. A legcsekélyebb hullámzás sincs a nyílt tenger felől. De szabályos időközökben egy hirtelen hullám mindig ugyanaz, dagad fel gyorsan, és rögtön elsimul. Pár méterre a part szegélytől. Mindig ugyanazon a vonalon. És újra minden mozdulatlan. A sík és kék tenger a strand sárga homokján éppen ott torpan meg, ahol a három gyerek halad egymás mellett. Ugyan miért várnék önre?
Én sokáig vártam önre.
Álmaiban?
Tehát újra megpróbál megszökni.
De hát miről beszél? Egy szót sem értek abból, amit mond.
Ha csak álomról volna szó, miért félne?
Mesélj el akkor a történetünk folytatását.
Újra találkoztunk.
Természetesen véletlenül.
Nem tudom.
Ha a zsalú létei nem volnának lefelé állítva, a nap betűzne a szobába.
Elle est descendue en ville avec Franck pour faire quelques achats urgents. Elle n'a pas précisé lesquels. Que la chambre est vide, il n'y a aucune raison pour ne pas ouvrir les jalousies qui garnissent entièrement les trois fenêtres à la place des carreaux. Les trois fenêtres sont semblables, divisées chacune en quatre rectangles égaux, c'est-à-dire quatre séries de lames, chaque battant comprenant deux séries dans le sens de la hauteur. Les 12 séries sont identiques, 16 lames de bois manœuvrées ensemble par une baguette latérale, disposées verticalement contre le montant externe. Les 16 lames d'une même série demeurent constamment parallèles. Quand le système est clos, elles sont appliquées l'une contre l'autre par leurs bords, se recouvrant mutuellement d'environ 1 cm. En poussant la baguette vers le bas, on diminue l'inclinaison des lames, créant ainsi une série de jours dont la largeur s'accroît progressivement. Lorsque les jalousies sont ouvertes au maximum, les lames sont presque horizontales et les lames tranchant.
bement a városba, sürgős vásárolni valói voltak, hogy mik, azt nem mondta.
Mivel senki sincs a hálószobában, nyugodtan ki lehet nyitni a zsalukat, amelyek az üvegtáblákat helyettesítik mindhárom ablakban. A három ablak egyforma, négy egyenlő téglalapra, vagyis négy létszerkezetre van osztva, mert minden ablakszárnyon két létszerkezet van egymás fölött. A 12 zsalú egység egyforma. 16 vékony falétet mozgat a külső keretlétre erősített függőleges kallantyú. A 16 léc mindig párhuzamos egymással. Ha a zsalú zárva van, a lécek széle összeér, körülbelül 1 centimétert letakar az alatta lévőből. Ha lefelé húzzuk a kallantyút, csökken a lécek dőlésszöge, és folyamatosan nő a lécek közti rések szélessége. Ha a zsalu teljesen nyitva van, a lécek majdnem vízszintesek, és az élüket mutatják. Több ezer tücsök ciripel a völgyben.
Kicsoda
ön?
De hiszen tudja.
A nevét nem árulja el?
Ugyan minek. Annak nincs jelentősége.
Annak nincs jelentősége. Ön olyan, mint egy árnyék, és azt várja, hogy közeledjem önhöz. Hagyjon békén.
Már késő. Arra kért, hogy többé ne találkozzunk. Természetesen találkoztunk. Talán véletlenül történt.
Mi a szándéka? Talán egy másik életet kellene élni?
Nem egy másik életről van szó. Egyedül ülök a szobámban. Hallgatom, amint az éjszaka zajai körülveszik az üres házat, ahol túl sok a hely. A szélben hintázó, sötét ablakom benyomul a bükkfák csupasz koronái közé. s ahogyan az ágak hozzásúrlódnak az ablaktáblákhoz, elfolytva az árkokon és a mocsaras réteken végigvágó esőzaját, ennél is erősebb, tompa puffanásokat hallok, mintha csak hullámok csapkodnának egy hajótestet, mielőtt a magasba emelkedő hajó orr újabb hullámvölgybe zuhanna vissza. Tompa puffanásokat. Lassan, de makacsul és rendszeres időközökben ismétlődnek ezek a puffanások. Alkalmasint a saját szívdobbanásaimat hallom.
Csak azt szeretném kérni, hogy várjon egy kicsit. Jövőre itt, ugyanezen a napon, ugyanebben az órában követem önt oda, ahova akarja.
Miért kellene tovább várnom?
Nagyon kérem, muszáj. Egy év nem sok idő.
Nem, számomra semmi. Még néhány hónap, néhány óra, néhány perc. Végül néhány másodperc.
Hallgasson az Isten szerelmére.
A kavics, a kő, a márvány, az egyenes vonalak pontosan kijelölték a tereket. Minden volt ez, csak nem labirintus. Első látásra úgy tűnt, lehetetlen eltévedni benne, első látásra. Az egyenes vonalú fasorok mentén, a mozdulatlan szobrok és gránitlapok között, ahol most éppen eltévedt mindörökre a csöndes éjszakában, kettesben velem.
Beálló csendben nagyon távolról harangszó zeng a nyugodt levegőben.
Harangoznak.
De a tengerbe görgő kavicsok zöreje elnyomja a túlságosan gyenge csengést. Meg kell várni a hullám elültét, hogy újra észlelhessünk néhány hangot, amelyet a távolság eltorzít.
Az első harangszó.
Lehet, hogy ez nem is az első. Hát, ha az előbb nem hallottuk az elsőt.
Pedig azt is hallani kellett volna.
Az előbb még messze jártunk.
Még most is messze vagyunk. Megint szól a harang.
A madarak, amelyeket már majdnem utolértünk, szárnyukkal csapkodnak és elrepülnek. Előbb egy, azután kettő, azután tíz. Azután az egész raj újra a homokon van, a part mentén halad, körülbelül 100 méterre előttünk. A tenger lassan eltörli lábuk csillag alakú nyomát. Jobbra, a mozdulatlan és sík víz felőli oldalon elsimul, mindig ugyanazon a helyen, ugyanaz a kis hullám.
Thank you.
Zaklatott álmaimban gyakran szerepeltek ezek a kis fehérlő tajtékcsíkok. Az egymás hegyén hátán heverő óriási rózsaszín gránit tömbök közé betóduló tenger alattomos hullámverése, a tölcsérek, amelyeket a sziklák tövében a szinte láthatatlanul örvénylő víz vájt a homokba. A csalóka parti föveny meg a szabályosságukkal az embert megtévesztően elandalító apró hullámok. Ez az egyszerre vonzó és félelmetes vízi világ.
Egy kép jelenik meg előttem. Pontosan látom a jelenetet, mintha magam is közvetlenül szemtanúja lettem volna. Vagy csak jóval később mesélték el nekem. És vajon hány éves lehettem? Apám szabadságon van, hanyat fekszik a veteményes kert egyik kis ösvényén, az egres sövény alatt elnyúlva, és szájjal próbálja elkapni a terhüktől majdnem a földig lehajló ágak végén himbálózó, érett szemeket. Néha feladja, és a rémes hangon el-elbődül, mint valami sebzett állat. Vajon a hosszú tüskék miatt van-e kudarcot, vagy azért, mert hirtelen rátört a feladat reménytelenségének érzése?
Szóval ugyanott tartunk megint.
Halál, vén kapitány, horgonyd fel, itt az óra. Ó, untat ez a táj. Halál, fel, útra már. Bár várjon tintaszín ég, s víz az utazóra, tudod, hogy a szívünk mégis csupa sugár. Töltsd bőven italod, üdítsen drága mérge, így akarunk, amíg agyunk perzselve gyúl, örvénybe szállani, mindegy, pokolba, égbe. Csak az ismeretlen ölén várjon az új.
Morajlásához szokott füle homályosan érzékeli, hogy valami erőteljesebben, keményebben, kivehetőbben csattogó, ütemesen ismétlődő hangot ad. Mint amikor valaki súlykoló fával erőteljesen csapkodja a nedves ruhát. Plitty, platty! Eszébe jutnak a régi paraszti hiedelmek az ének évadján mosó nőkről, a fiatalasszonyokról, akik a szellemek világába tartoznak, és akik szerencsétlenséget hoznak az emberre, akár csak a Macbeth boszorkányai. A furcsa csattogás most egészen közelről hallatszik, és vagy 20 méternyire maga előtt csak hamar megpillant egy lapos tárgyat, amely a hullámok taraján táncol. Az egyik hullámtól szabályos időszakokban felemelkedik, majd nyomban visszahullik a következő hullámvölgybe, s hirtelen szokatlan erős fénnyel csillogni kezd. Rájön, hogy tükröt lát. Felfelé forduló üvege tükrözi vissza a holdsugarakat. Kivoncolja a vízből, és teljesen kimerülve lerogy a homokba, mintha ott nyomban el akarna aludni. Amikor újra kinyitja szemét, tekintetével a tükröt keresi, amely ott fekszik mellette, visszahúzódó tenger hordalékaként körülötte heverő moszatfoszlányok és kagylóhéj darabok között. Meg sem lepődik, amikor a vastag, homályos üvegben, melynek kékes zöld árnyalatát külön kiemeli a halvány holdvilág, tisztán látja halott menyasszonya finom arcának tükörképét.
Az a nő közelít a hamuban. Ilyen, mint abban a hajdani fényben. Az arc abban a hajdani holdfényben. Újra a földön. Az arc. Felülről nézve abban a hideg gyér ragyogásban a szemet elhomályosítja az, ami történt, és metsző szépsége valamelyest.
A szem, az egész szembogár, derengő fekete lyuk, rezzenéstelen nyílás. A lány strandolás közben belefulladt az Atlanti óceánba, és a holtteste soha nem került elő. Most ott van a tükörben, s halvány kék szemével nézi a férfit, titokzatosan mosolyog rá.
És hirtelen magamhoz térek, a kifordított világban, mely többé nem az, amelyben eddig éltem. Azt állítottam, hogy csak önmagamat kifelé vetítve tudok élni, s most a tér kegyetlen kifordulása miatt börtöncella zárul körém, bezárt világ, kocka alakú, valószínűleg fehér, nincs benne semmi, csak négy fal. Ez alkotja mostantól számomra a külvilágot. Nincsenek sem bútorok, sem emberek, sem homok, sem tenger, semmi és senki. Csak én vagyok. Egyedül. A függőleges fal felső részén vágott kis négyzet alakú elérhetetlen nyíláson keresztül más szemmel és immár elfogadott új érzésekkel szemlélem a világot. Meg lehet, hogy nagy részben hajlamaim ellen dolgozom, de mégiscsak magamnak írok és filmezek. Az ember mindig magának alkot, még akkor is, ha a csillagászati példány számról vagy zsúfolt nézőtérről álmodozik. Odi profanum vulgus et arceum. Thank you.
A kibontott hajón neszezve siklik a kefe, halk suhogással és pattogással. Alig, hogy leér, már is visszaröppen. Sörtéi teljes felületével éri a fejet, lesiklik a fekete hajkoronán, az ovális, csontszínű kefe rövid kenyele majdnem egészen eltűnik a tenyér szorításában. A haj egyik fele a háton lóg, a másik felét a váll elé teszi a másik kéz. Erre az oldalra hajlik a fej, hogy a kefe jobban érje a hajat.
Korán reggel indulunk.
Vagyis?
6-kor, ha megfelel.
Hűha.
Mégis korai?
Nem. Sőt, nagyon is mulatságos.
Ha minden jól megy, 10 körül a városban leszünk.
Persze, az jó lesz.
Akkor még ott van a délután egy része.
A bal kéz lazán a csukló, a tenyér és az ujjak közé fogja a hajat. Egy pillanatra utat enged a kefének, aztán biztos, lágy mozdulattal gépiesen összefogja a tincseket. A kefe pedig fut tovább a haj legvégéig. Ugye mennyivel jobb így?
Persze, sokkal.
A kefe útját kísérő, elváltozó zaj ott már csak száraz, halk pattogás. És az utolsó szikrák már akkor pattannak, amikor a kefe, elhagyva a leghosszabb hajszálakat és gyors görbét írva a levegőbe, a ciklus felszálló ágában halad, a nyakszírt fölé, ahol a haj rásimul a koponyára, és középen a választék csíkja fehérlik.
Mindig belül van a gond.
Az éghajlatot okolják, pedig az nem számít.
Az embernek egész nap zúg a feje.
Szerintem nem is olyan elviselhetetlen itt az éghajlat.
Éghajlat.
A csípőig omlanak a haj finom hullámai. Még jobban balra csak az arc félig takart profilja látszik. A tükör viszont följebb, szemből mutatja az egész arcot. És a tekintet a megszokott módon szegeződik előre.
A jobb kéz megfogja a kenyeret, és a szájhoz emeli. A jobb kéz leteszi a kenyeret a fehér terítőre, és megfogja a kést. A bal kéz megfogja a villát. A villa felszúrja a húst. A kés levág egy falat húst. A jobb kéz leteszi a kést a terítőre. A bal kéz átteszi a villát a jobb kézbe. Az felszúrja a húsdarabot. Az közeledik a szájhoz. Az összehúzódva, széthúzódva rág. A rágás szétterjed az egész arcon. Az arccsontig, a szemig, a fülig, miközben a jobb kéz megint megfogja a villát, és átteszi a bal kézbe. Aztán megfogja a kenyeret, aztán a kést, aztán a villát.
Yeah.
Voltaképpen a regény alakok vagy a filmek szereplői is csak kísértetek. Látjuk őket, halljuk a hangjukat, de anélkül, hogy akár egy röpke pillanatra magunkhoz szoríthatnánk testüket.
Kezünk akadálytalanul halad át rajtuk, ha megpróbáljuk megérinteni őket. Ugyanolyan kétségbe vonhatóan, de megátalkodottan léteznek, mint azok a nyughatatlan holtak, akiket ártó varázs vagy isteni bosszúállás kényszerít arra, hogy újra meg újra átéljék tragikus sorsuknak mindig ugyanazon jeleneteit.
Ilyen a halál. Ennyi marad meg hát egy emberből, némi idő leforgása után. Mint ahogy a rövidesen nyilván belőlem sem marad meg több. Pár összenemillő darab, néhány összefüggéstelen tárgy, meg kimerevült mozdulat, néhány levegőben maradt kérdés, meg annyi pillanat felvétel, amelyeket ide-oda rakosgatunk, anélkül, hogy valóban logikus rendben egymáshoz tudnánk passzítani őket. Ilyen a halál.
Ez a befejezett múltidő úgy befejezett, és úgy biztos, úgy teljes, mint a sír. Ebben az állarcos bálban az élet már legfeljebb csak azon oktalan igyekezett folytán pislákol, hogy úgy ábrázoljuk magunkat, meg a világot, mintha öröktől fogva ugyanabba a sűrű és maradandó betonba volna öntve. Du bist ein Nummer und dieses Nummer ist null.
Te csak egy szám vagy, és ez a szám a nulla.
Az igazságot rendszeresen át kell festeni, ha nem akarjuk, hogy a festék lepattogozzon róla. A közhelyszerű felfogás szerint Franciaország eleinte, közvetlenül a felszabadulás után, a hősök az ellenállás nemzete volt, mely egy emberként szállt szembe a megszállókkal, amely állítás nem igazán helytálló, mégis több mint 10 éven át tartotta magát anélkül, hogy élénk kacaj vagy komoly tiltakozást váltott volna ki.
Aztán, lám csak, egy csapásra minden megváltozott. A háború alatti Franciaországról a továbbiakban úgy illet vélekedni, mint gyáva férgek és árulók nyájáról, akik tulajdonlelküket és az egész zsidó népet egy falat fekete kenyérért áruba bocsátották. Az antiszemitizmus még mindig jelen van a világban, szinte mindenütt. Többé-kevésbé burkolt, de változatos formákban. Itt-ott az a veszély fenyeget, hogy újra fellobban.
Mélységesen elítélem a tévé előtti pespedést, a futószalagon gyártott legújabb bestseller birkamódra való fogyasztását. Csak úgy, mint a méregdrága limonádékat, amelyekkel a médián keresztül bombáznak bennünket.
A zsidók tulajdonképpen a szabadság erjesztői az egész világon. Ami természetesen szintén közhely. Ezen belül például sok izraeli tábornok, valamint a vakbuzgó rabik többsége nem volna méltó arra, hogy zsidónak nevezzék. Az én életemben 1945 valódi határvonalat jelent, hiszen a renddel való személyes kapcsolataim gyökeresen megváltoztak a felszabadulás után.
Thank you. Tesz néhány lépést a szobában, oda megy a nagy komódhoz, és kinyitja a felső fiókot. Fölforgatja a jobb oldalon lévő papírokat. Előrehajol, és kijebb húzza a fiókot, hogy jobban belelásson. További keresgélés után kiegyenesedik, és nem mozdul. Könyöke a törzse mellett van. Behajlított alkarját eltakarja a mellkasa. Biztosan egy papírlapot tart a kezében. Ekkor a fény felé fordul, hogy ne fárassza a szemét az olvasás. Arca megmerevedik.
Jaj, ne, ez sok.
Vagy...
Jaj, nekem, sok.
Vagy...
Tized annyi is elég lett volna.
Vagy...
Fele ennyi is elég lett volna.
Előbb kellett volna szólni.
Nem vettem észre.
Talán nem kellett volna másfelé nézni.
Mindig belül van a gond.
Mikor megy be a városba?
Nem tudom. Talán a jövő héten.
Nekem is be kell mennem a városba.
Akkor elviszem. Ha korán indulunk, éjszakára visszaérhetünk. Becsukja a hálószoba ablakokat, amik reggel óta tárva nyitva voltak, és sorban lezárja a zsalukat. A kertet, a tornácot most újra körülfogja, elborítja a sötétség és a tücskök fűsiketítő lármája.
Meglehetősen nehéz dolog egy író által írott szöveget, ha csak kicsit is körmönfont, a maga teljes bonyolultságában felfogni. Egy író igazsága ugyanis, ha egyáltalán van ilyen, épp abban áll, hogy egybehordja, végletekig hajtja és meghaladja saját szükséges hazugságait.
Most egy rémálomszerű emlék bukkan föl a homályból. Nagyon kicsi vagyok, nagyon meg vagyok szeppenve, egyes egyedül megyek a széles, magas, kihalt folyosón. Végre odaérek az iskolaépület hatalmas üvegezett ajtajához, és kilépek a szabadba, a napsütésbe, a gesztenyefákkal beültetett üres udvarra. A függőleges, rücskös törzsek, mint fekete oszlopok sorakoznak hármas sorban előttem. Pontosan a napfény és az első fa árnyékának határán ott hever egy verép fióka a kavicson. Sem lábra állni, sem elrepülni nem tud. Nem tudok mit kezdeni a vergődő, hangtalanul csipogó, törékeny kis tolcsomóval.
Thank you.
ez valóságos, vagyis töredékes, illanó, haszontalan, és olyan véletlenszerű, olyan egyedi, hogy minden esemény minden pillanatban önkényesnek hat benne. És végső soron minden életből hiányzik a legcsekélyebb, egységesítő jelentés. Semmi. Nem találok semmit. Fáradhatatlanul kötözöm össze egy szőnyeg szakadozó szálait, melyek azonnal újra szétbomlanak, és nem láthatók többé a minták sem. Hamarosan minden elmosódik. Ami a szándékot illeti, mindig is tudtam, hogy az igazi írónak nincs semmilyen mondani valója.
Mi az, ma nem teázunk?
De hát éppen most ittuk meg. Vége a teázásnak.
Te bolond! A teázásnak soha nem lehet vége.
Közreműködött Bertalan Ágnes és Valai Péter. Korányi Tamás műsorát hallották.